Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket! Sorozatunk mai adásában a 14. Zsoltárt olvassuk. Azt a címet adtam neki, hogy a balgatag és a bölcs. Olvasom, tehát 14. Zsoltár. Azt mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. De mindnyájan elhajlottak, egyaránt megromlottak, nincs, aki jót cselekednék, nincs egy sem. Hát nem tudják azt a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, mintha kenyeret ennének. Az Urat pedig nem hívják segítségül, hát nem tudják, hogy bizony rettegni fognak, mert Isten az igaz nemzedékkel van. A szegény tervét kicsúfolhatjátok, de az Úr az ő bizodalma. Bárcsak eljönne Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, és örül majd Jákob, és vigadozni fog Izrael. Rövid a költemény, de három fő állítása igencsak nagyon-nagyon meglepő. Először is különös, hogy minden bevezető nélkül rögtön egy sokkoló mondattal kezdődik, így kezdődik, azt mondja szívében a balgatag. Nincs Isten. Hát hogy kerül a Bibliába, egy Zsoltár imádság első mondatába az ateizmusnak a gondolata? Hogyan? A második különös állítás az, hogy az emberek között nincs igaz, egy sem, senki, se a múltban, se most, nincs. Hogy értsük ezt? No, ezt a két kérdést kell ma feltennünk, de még egy harmadikat is, csak az már nem fér bele a mai alkalomba. Majd máskor lesz róla szó, tehát ez az, hogy miért van, hogy a zsoltáros az ateista embert, azt egyszerűen balgatagnak, még az istenkereső embert értelmesnek, avagy bölcsnek mondja. Hát miért? De mondom, erről majd később lesz szó. Mondja szívében a balgatag, nincs Isten. Így kezdődik a Zsoltár. Nos, alig ha hihető, hogy a zsidóság ókori történetében bárki kiejtett volna ilyesmit a száján. Nem, de nem is erről van szó. A költő hozzáteszi, hogy a balgatag szívében mondja ezt. Ez fontos. Nem szájjal hangos szóval mondja, hanem belül a szívében. A szív nem a testi, hanem az úgynevezett szellemi szív a Bibliában az ember teljes szellemi-lelki életének a forrását és középpontját jelöli ezt a kettőt. És a Biblia azt tanítja róla, hogy itt a szellemi szívben születnek a tudat szintjét megelőzve a gondolatok, érzések és akarások. A szív a kiinduló pontja, a lélek, a psziché három funkciójának, a gondolkodásnak, az érzelmi, meg az akarati világnak. Tehát az egész pszichének a kiinduló pontja a szív, ahogy az Ószövetség is mondja, meg Jézus is mondja, hogy a szívből származik minden gonosz, és persze minden jó is, minden, ami csak van az emberben. Ez a szellemi szív minősége határozza meg az ember minőségét. Mondhatni, a szív maga az ember. A zsoltárbeli balgatag, anélkül, hogy akár csak szájára venné Isten nevét, személyisége legmélyén a szívében. Tagadja őt, tagadja lényével, életvitelével. A modern, elméleti, kifejtett ateizmust a Biblia hát nem ismeri. De annál inkább a gyakorlati Isten tagadást, amivel itt találkozunk. A Zsoltár alaphelyzete tehát az, hogy a balgatag, mint egész ember, mondja életvezetésével azt, hogy nincs Isten. A költeményt a hagyomány szerint Dávid írta, ám az újabbkori tudósok szerint később, valamikor a fogság után keletkezhetett. Babiloni fogság után. És ekkorra valóban megjelenhetett ez a nincs Isten életérzés. A babiloni fogságból való hazatérés utánról van tehát szó, a Krisztus utáni 6. és 5. század körül az addig többé-kevésbé egységes zsidó vallás ágazatokra oszlott. Durván azokra az úgynevezett kegyesekre, akik továbbra is ragaszkodtak Istenhez, a törvényhez, a hagyományokhoz, meg azokra a liberálisabb gondolkodásúakra, akik az ősi vallást több ponton már nem követték. No hát belőlük kerülhetett ki az itteni balgatag embertípusa, a gyakorlati ateista. Ebből a csoportból jöhetett létre később, aztán a farizeusok és a szadduceusok irányzata, akiknek vallási ellentéte az első századra, Jézus korára már szakadékká mélyült. A Zsoltár kora, az ókor óta az ateizmus tömegjelenségé lett. Sokféle változata alakult ki. Vannak, akik nem kimondottan ateisták, inkább agnosztikusok, vagyis nem tudják eldönteni, hogy van-e Isten, vagy nincs. És ezért a gyakorlatban nem létezőnek veszik, s ennek megfelelően is élnek. Vannak, akik úgymond tudományos alapon úgy találják, hogy a világ megértéséhez nem kell feltételezni Istent, úgyhogy nem is hisznek benne. Mások hát belátják, hogy nem tudják bizonyítani, hogy Isten nincs, de létének lehetősége, ez a gondolat erősen taszítja őket. Ők főként érzelmi alapon ateisták. És annak, akiknek egyáltalán ez semmit nem gondolnak erről, hanem kritika és gondolkodás nélkül elfogadják a korszellemet, az általános felfogást, és egyszerűen csak Isten nélkül élnek, talán ma ez a leggyakoribb fajta gyakorlati ateizmus, ez a legtipikusabb. Az emberek többsége úgy véli, hogy az ateizmus modern kori fejlemény kezdete nagyjából a fölvilágosodás korára tehető. Az ateizmus tömegessé csak ugyan az újabb korokban vált, de a bibliai őstörténet, tehát teremtéskönyv eleje szerint az Isten ellenesség, az Isten telenség már az ősidőben, az emberiség őskorában, a paradicsomban megjelent. És a helyzet rövidesen odáig fajult, amit a Zsoltár úgy ír le, hogy amikor az Úr letekint a mennyből, körülnéz az emberek között, és azt látja, hogy mindannyian elhajlottak. Egyaránt megromlottak. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen egy sem. Ezt látja Isten. Hát ez tragikus, de tényleg ez volna a helyzet? Hogyan alakulhatott ki az ateizmus? Pál apostol a római levél első fejezetének 18. verstől 32-esig tartó szakaszában három fázist különít el. Na ezt olvasom. Az első szakasz 18. verstől. Isten haragja, írja Pál, ki van nyilatkoztatva az égből azoknak az embereknek az egész istentelen viselkedése és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfojtják az Istenről szóló igazságot. Amit ugyanis tudni lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen az, ami láthatatlan benne, örök ereje és istensége, Az a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Úgyhogy nincs mentség számukra. Nincs, mivel ők, bár megismerték Istent, nem dicsőítették őt Istenként, és nem adtak hálát neki, hanem üressé váltak okoskodásaikban, és érteni nem akaró szívük elsötétedett. Döbbenetes. Ez szerint az ateizmus úgy kezdődött volna, hogy az emberek tudatosan és akarattal hagyták el Istent nem tudatlanságból, hisz jól tudták, hogy Isten van és teremtő. Na ez az első állomás. Majd pedig jön a második állomás, a 22-es verstől. Olvasom. Bölcseknek mondták magukat, és esztelenek lettek. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét, halandó emberek, sőt madarak, négylábúak, csúszómászók képmásával. Ennyi. Tehát az emberek azért utasították el Istent, mert szabadok akartak lenni, nem akartak Istentől függő helyzetben élni. Na de ahelyett, hogy Isten nélkül így szabadokká lettek volna, azonnal új isteneket, bálványokat kerestek, és embereket, nagy királyokat vagy vezéreket, meg különféle állatokat, a természet erőit kezdték Istenként tisztelni, meg olyanokat, mint a nap, a hold, vagy maga a föld. Ma más bálványokat keresnek tán az emberek, legyen az pénz, a siker, vagy a testkultusz, de ez sem más, mint az eddigi, a legprimitívebb bálványimádás. Ha az emberek elhagyják az egy igaz Istent, szükségképpen bálványoknak fogják alávetni magukat, ez nem lehet másként, és így lesznek igazi rabszolgákká. Ezután folytatja az apostol a harmadik szakasz a 21-es verstől, az erkölcsi megromlás. Ezért Isten, mondja Pál, átadta őket szívük vágyainak, a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg a testüket, mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezután jön az erkölcsi romlás, és itt Pál első helyen említi a női és férfi homoszexualitás megjelenését, majd újabb, vagy további, egyre brutálisabb bűnöket vet az emberek szemére. Ez a 28. verstől olvasható. Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket méltatlan értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való. Telve is vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kabzsisággal, romlottsággal, telve irítséggel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonosz lelkűséggel, árulkodók és rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalászkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleikkel szemben engedetlenek, ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. Jól lehet felismerték, nem értették meg Isten igazságosságát, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra. Mégis nem csak megteszik, hanem az így cselekvőkkel még egyet is értenek. Na, ez döbbenetes, ez a felsorolás. Tehát Pál Nagyjából három szakaszát látja ennek a folyamatnak, de mi ma láthatunk egy negyediket is itt, ahol a bűn megideologizálásáról és propagálásáról beszél, amikor azt mondja, hogy ezek a bűnösök az így cselekvőkkel egyet is értenek. Helyeslik ezt. No, minden esetre kialakult az az állapot, melyet a 14. Zsoltár annyira szélsőséges szavakkal ír le, hogy mindnyájan elhajlottak, hogy egyaránt megromlottak, hogy nincs, aki jót cselekedjék, egy sem. Hogy szóval nincs igaz ember a földön. Minden ember bűnös, egy sem igaz. Na, hát azért ez nagyon-nagyon erős kijelentés. De jól figyeljük meg, mi itt a lényeg, hogy nem az emberi szerző véleménye ez, hanem Isten véleménye az emberekről. Isten nem az ember, Isten látja úgy, hogy mindenki elhajlott őtőle. Isten látja úgy, hogy mindenki megromlott. Isten látja úgy, hogy nincs, aki jót cselekedjék. Szóval mindez tehát Istennek a mércéje szerint van így, és ez a lényeg, és nem az ember mércéje szerint. Nos, miért? Az ember minőségének, jó vagy rossz voltának van egy isteni szemlélete, és van egy emberi szemlélete, és a kettő az nem ugyanaz, hanem különbözik. Pál apostol a római levél 3. fejezetében maga is idézi pontosan a 14. Zsoltárnak ezeket az iszonyatos sorait, mikor azt fejtegeti, hogy mindenki rászorul Isten kegyelmére. És itt ez a lényeg, mivel nincs a földön olyan ember, akit Isten valóban tökéletesen igaznak tarthatna a maga mértéke szerint, hát rászorul mindenki a kegyelemre. Nincs igaz egy sem, minden élő ember, zsidó és pogány egyaránt, azt mondja, megromlottak. Nem egy formán, ennek távol legyen, de egy aránt, ez is, meg amaz is. És ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzék, hogy az ember elnyerje Isten tetszését, mindenki, zsidó, pogány, mindenki rászorul az ő kegyelmére, szabadítására, a megváltásra. Egyedül nem tudja ezt az ember. Nos, miért nem? Hát több oka van, én egyet mondok. Egyet. Isten tetszésének, és így az örök élet elnyerésének feltétele a törvény betöltése. Mégpedig az isteni mérce szerint. Vagyis két dolog. Egy. A teljes törvényt kell betölteni, az egészet, és kettő, tiszta, minden énes, önző, emberi szemponttól mentes, belső indítatásból kell betölteni. Ne lopj, mondja például a törvény, és Isten ezt úgy érti, hogy soha semmit, semmilyen körülmények között, még gondolatban sem megkívánással, vagy mulasztással, ne lopj, de sehogy. Ez a törvény betöltése, és pont ez az, amire a bűneset után önerejéből senki nem képes. Ezért mondja Izajás próféta a 64. fejezet 4-es versétől kezdődően, mond egy egészen döbbenetes kijelentést. Szívfacsaró, őrület. Azt mondja, a mi minden igazságunk, mármint emberileg vett igazságunk, olyan, mint a szennyes és megfertőzött ruha. Ilyen Isten szemében a mi igazságunk. A helyzet mélységesen tragikus, testvérek, őrületesen. Bármilyen nemes egy cselekedet, mindig át van szőve, valami öntudatlan, zsigeri énességgel, önigazultsággal, dicsőségvágyjal, amiről tehetünk is, meg nem is tehetünk, mert ilyen a bűn utáni emberi természet. bármilyen istenes vagy vallásos is egy cselekedet, soha nem egészen, nem maradéktalanul és tisztán Isten és Krisztus áll legbenső szándékunk középpontjában, hanem ott van a mi énünk is. Persze, senki nem olyan rossz, amilyen rossz lehetne. Na, ez az emberi megítélés. De senki nem is olyan jó, mint amilyennek lennie kellene. Ez meg az isteni megítélés. Hát ez a nagy helyzet. Ez nem maradhat így, ez nem. Ugyanezt fogalmazza meg Jézus is a hegyi beszédben, a Máté evangélium 7. fejezet 11-es vers, ha bár ti rosszak vagytok, mégis tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek. Na, nagyon tömör. Azt mondja az Úr, ti emberek tudtok jót tenni, sok és nagy jókra vagytok képesek, hatalmas tettekre vagytok képesek, és közben meg rosszak vagytok. Azaz, nem vagytok úgy jók, hogy csak jók lennétek, csak jók. Nem vagytok mindenestül jók. Tökéletlen, gyenge, ingadozó, rosszal kísérthető jellemetek van Isten szemével nézve, mert ilyenek vagytok. Nem vagytok szentek, ahogy ő szent, és ahogy kérte, hogy legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. Hát nem. Ez az, ami a 14. Zsoltár lényege. Az emberi szemlélet, meg az isteni szemlélet különbsége a jó és a rossz megítélésében. Hogy vegyük észre, hogy Isten mércéje nagyon magas, nagyon magas. Persze mindez, meg amit a Zsoltár elmondott, nem jelenti, hogy aki élete végéig sem lesz tökéletessé Isten mércéje szerint, az már ne üdvözülhetne. Szó sincs róla. Nem tanít ilyet a Biblia. A Zsoltárban sem ezt látjuk, hanem azt, hogy Isten, amikor úgymond letekint az égből, az emberek fiaira, nem is feltétlenül tökéletes szentek után kutat, mert ilyen nincs, hanem, ahogy olvassuk, olyanok után, akik keresik őt, akik minden gyengeségük és hibájuk ellenére úton vannak ő felé, akik az ő akaratát kutatják, hogy milyen úton akarja vezetni őket, mit tanácsol nekik egy-egy élethelyzetben, és milyennek látja őket. Kereső hívőkre vágyik Isten. Ő ugyanis képes megtisztítani azt, aki erre rászorul, hiszen vele teljes közösségre, ami az örök élet, csak tökéletesként léphetnek. Már most, aki szereti Istent, az már itt a földi életben igyekszik minél szorosabb kapcsolatra kerülni vele. Törekszik olyan lenni, mint fia, Jézus Krisztus, törekszik szent lenni, tökéletes lenni, törekszik akkor is, ha tudja, földi életében ezt a tökéletességet nem tudja, mert hiszen nem tudja elérni. Mit látunk tehát? A Biblia egyrészt nagyon szigorú, pengeéles, akár szélsőséges is, amikor az ember bűn utáni egzisztenciális állapotának katasztrofális helyzetéről, és ehhez képest az isteni igazságról van szó. Mind elhajlottak, azt mondja, mind megromlottak, nincs aki a jót keresné, egy sem. Hát ez egy tragikus, ez egy rémregény. Másrészt ugyanilyen radikális a Biblia akkor is, amikor Isten szeretetének és kegyelmének mindenkire kiterjedő teljességéről beszél. Őt keressétek. Ez a lényeg. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió.